Isten igéjét a 95. Zsoltárba olvasom. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi. Ővé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére.
Imádkozunk. Mennyei atyánk, úgy szólítottál meg bennünket ebben a Zsoltárban, hogy örvendezzünk és újongjunk benned, mert szabadító Isten vagy. És mi valóban megismertük, hogy te szabadító Isten vagy. Az Úr Jézus Krisztusban felragyogott a te világosságod a mi szívünkben. Mi valóban megtapasztaltuk azt, amit ez a Zsoltár mond, hogy legelődnek nyája vagyunk, hogy gondot viselsz rólunk. Így jövünk most eléd egyrészt ennek az örömével, és téged dicsőítve. Másrészt pedig talán épp azzal, hogy bár régen megtapasztaltuk mindezt, de most mégis nem az újongás, nem a szabadítás öröme járja be a szívünket, hanem harcolunk, küzdünk erők ellen, helyzetek ellen, amelyek fogva tartanak, amelyek szétszakítanak, amelyek lehúznak. Mégis te önmagad elé hívsz, és azt is mondtad ebben az igében, hogy ma, ha a te hangodat halljuk, ne keményítsük meg a szívünket. És mi megvalljuk, hogy a mi szívünk természet szerint kemény, megkeményedik, önmagunkra hallgat, magunkat keresi, büszke, gőgös. Mégis kérünk, hogy most te lágyítsd meg azt. Te készíts el bennünket a veled való találkozásra. Te töltsél be minket a te szent lelkeddel. Te ajándékozz meg bennünket önmagaddal. Amen. Istenek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom a 24. fejezetet. 5 nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertulusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor behívták, Tertulusz így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosított számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek, hallgass meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember, Pál, valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényeink szerint akartuk elítélni. Líziász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én azt szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretlenségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelki ismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Líziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hivatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Kedves testvérek, múlt héten beszéltünk arról, hogy Pál apostol Jeruzsálembe tart, harmadik missziói útja végeztével, és azért, hogy ott átadja a jeruzsálemi gyülekezet vezetőjének azt az adományt, amelyet pogány keresztény gyülekezetek tagjai gyűjtöttek a jeruzsálemi zsidó keresztény testvérek megsegítésére. Ezt nem mondtam, de azt mondtam, és arról beszéltünk, hogy Pál apostolt az Isten szent lelke kényszeríti, mondja ő maga, hogy Jeruzsálembe menjen, és arról tesz bizonyságot, útközben neki az Isten lelke proféciákon keresztül, hogy Jeruzsálemben fogság, nyomorúság, börtön vár rá. És ahelyett, hogy az, hogy Isten kijelenti Pál számára, hogy mi vár rá Jeruzsálemben, ahelyett, hogy ez eltántorítaná őt ettől a céltól, még inkább világosá teszi Pál számára, hogy mi az, ami rá vár, és mi az, amit Isten tőle kér. És ezért azt mondja az egyik gyülekezetnek, ahol aggódnak, hogy mi fog Pállal történni Jeruzsálemben, miért sírtok és miért keresitek szívemet, hiszen nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. A ma felolvasott fejezet már később van, Pál apostol Jeruzsálemben valóban fogságba kerül. Azért olvastam fel az egész fejezetet, hogy jobban érezzük, el tudjuk helyezni a történetet, ennek a fejezetnek csak a végéről fogok szólni. Az történt ugyanis, ahogy Pál apostol el is mondja a védőbeszédébe, hogy néhány Ázsiából való, Kis-Ázsiából való zsidó Jeruzsálemben, a templomban azzal vádolta az apostolt, hogy ő pogányokat vitt oda be, és megszentségtelenítette ezt a helyet. Azzal vádolták, hogy lázadás szít a városban, és ezért elfogták, illetve el akarták fogni, de a rómaiak kimentették Pál apostolt a zsidó vezeték kezőből. Így kerül aztán már fogságban Cézáreában, és ezen a helyen a júdeai helytartó Félix hallgatja őt ki. Hiszen döntést kell hoznia, valamit mondani kell, hogy mi is itt valójában a helyzet. Így látjuk tehát most magunk előtt Pál apostolt és Félixet, a helytartót. Pál apostol tehát fogoly, aki ott áll annak az embernek a színe előtt, aki ítélhet róla. Ez az ember azonban kevésbé érti, hogy mik ezek a vallási problémák, tanításbeli problémák, amit a számukra, a rómaiak számára megvetett zsidó emberek őrre mennek. Ki a másik ember? Félix. Félix egy felszabadított rabszolga, akinek hihetetlenül magasra ívelt a pályája. Helytartó lett. Múltkor a céltudatos emberről beszéltünk, hát Félix bizonyos értelemben egy céltudatos ember. Testvére Pallus, Claudius császár bizalmasa és kedveltje, és így jelölték ki erre a magas posztra Félixet. Félix egész eddigi élete rászolgál a nevére, a neve jelentésére. Félix azt jelenti termékeny, sikeres, szerencsés, boldog. Valóban nagyon mélyről jött, és nagyon magasra jutott. Félix a sikeres ember, akiről mondhatjuk, hogy szerencsés csillagzat alatt született, még akkor is, ha Tacitus római történetíró így szól róla, Félix egy királyi hivatalt töltött be, miközben egy rabszolga természete uralkodott benne. Telve volt kegyetlenséggel, kapzsisággal, kéjvággyal. Ez persze Félix sikeres és szerencsés voltját, hogy ott van abszolút a legmagasabb poszton, ahova eljuthat, azt semmiképpen nem cáfolja. Félix tehát emelkedő pályáján egy különös találkozásnak lesz a részese. Így is mondhatjuk, hogy ennek az embernek az életében egy különös időszak érkezett el. Találkozott egy művelt zsidóval, Jézus Krisztus apostolával, Pállal, akiről ítélkeznie kellett. A vád ugye politikai bizonytalanság, lázadás, szítása, a templom megszentségtelenítése. Pál válaszában megcáfolja ezeket a vádakat, és azt mondja, hogy tiszta lelkiismerettel áll Isten és emberek előtt, majd pedig a halottak feltámadásáról szól, hiszen Jézus miatt, a feltámadott Jézus miatt áll itt. Félixnek pedig döntenie kell. Ki a szerencsés, ki a boldog ebben a történetben? Félix, akinek egész élete egyfajta sikerről szól, vagy Pál, aki bilincsben védi ártatlanságát? A sikeres ember, vagy az üldözött ember? És ki ítél meg kit ebben a védőbeszédben, vagy abban, ami itt történik? Félix, mint római helytartó, ítéli meg Pált, vagy pedig a Pál által hirdetett Krisztus előtt ítéltetik meg Félix, a szerencsés. 2 évig volt Pál a börtönben, amíg Félix volt a helytartó. Félix magasra ívelő pályájának egy különleges időszaka volt ez a 2 év. Mondhatjuk azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus kereste őt, a szerencsés embert. Érheti-e ennél nagyobb szerencse? De Félix lemaradt erről a találkozásról, lemaradt erről a szerencséről, lemaradt erről a boldogságról, és végzetes kudarcot vallott. Később visszahívták Rómába, mert egy ügyben véres kegyetlenséggel járt el, és ezután ennek a sikeres, szerencsés embernek az életét már csak testvére, Pallus közbenjárása mentette meg. Félix kegyvesztett, bukott ember lett. Kudarcot vallott. Először itt, hitben, majd karrierjében és egész életében. Sokan járnak be hasonló utat, mint Félix, akik hasonlóan az életük egy időszakában közel kerülnek az evangéliumhoz. Oda kerülnek Jézus Krisztus közelébe, az Isten uralmának a közelébe, de mégsem ölelik magukhoz Jézust. Eljön egy időszak az életükben, amikor Isten felkínálja a kegyelmét, valamiért elkezdik keresni, és ez az ember ott van, a közelében van, de nem ragadja meg, és nem öleli magához. Egy képpel élve olyan ez az időszak az ember életében, mint amikor egy üstökös megközelíti a földet, ugye amikor kellő közelségbe kerül egy üstökös, akkor láthatóvá lesz, ragyog, talán egyre erősebben, majd pedig eltávolodik, elhalványul, és semmivé lesz, már onnan nézve, hogy nem látjuk. Emberek, akik egy ideig sütkéreznek az evangéliumnak a fényében, érdeklődnek, talán lelkesednek is, aztán pedig valahogy, ahogy jött, úgy tova tűnik az életükből. Mint annyi minden jött már el az életünkbe, és tűnt tova különösebb hatás, életformáló hatás nélkül. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy Félix nem nyitja meg a szívét az evangélium előtt, pedig ott van mellette Pál apostol 2 évig? Miért van az, hogy sokan nem lépnek be az Isten uralmába, nem ragadják meg, pedig közel vannak hozzá? Erre a kérdésre találunk választ ebben az igében. Azt látjuk, hogy a kereszténység miben léte érdekli Félixet, de önmagával szembesülni nem mer. Amikor Félix meghallgatja Pál védekezését, elnapolja az ügyet, és azt mondja, hogy majd később fogok dönteni az ügyben. Ezzel együtt azt is mondja, hogy tartsák Pált könnyű fogságban, ami azt jelenti, hogy barátai, testvérei látogathatják őt. Azt olvassuk azonban, hogy néhány nap múlva feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt, megint megjelent, és Pált magához hívatta. Félix talán már Druzilla révén is hallott Jézusról. Abban a korban azért mindenki hallott Jézusról, elég nagy ügy volt, ami történt. Ha másra onnan, hogy ment ez a názáreti nevű szekta, és problémákat okozott sokaknak. De Druzilla zsidó révén biztos tudott a korábbi jeruzsálemi eseményekről. És ebben a helyzetben azt olvassuk, hogy Pál a Jézus Krisztusban való hitről beszélt nekik. Pál apostol Jézus Krisztus történetét kezdi leírni az ő számukra. Valamilyen értelemben Druzilla, mint zsidó, persze, hogy hisz valamilyen Istenben, Jahvében, nem valószínű, hogy tartotta ezt a hitet, nem ment volna különben hozzá egy római pogány helytartóhoz. Félix meg feltehetően hisz a római istenekben, ha másban nem, a szerencse istenében, aki így magasra emelte őt. Pál azonban ebben a helyzetben Jézus Krisztusban való hitről beszél. Mert a kérdés nem az, hogy valaki hisz vagy nem hisz, hanem a kérdés az, hogy kibe vetjük a bizalmunkat. Amikor valaki Isten közelségébe kerül, gondoljunk az üstökös képére, amikor valakit elkezd vonzani Isten, akár egy gyülekezetbe, akár a mi gyülekezetünkbe kerülve elkezd valami a szívében munkálni, elkezd érezni magában valami vágyat, hogy megismerje Istent, elkezd érezni valamit a gyülekezetben a szeretet közösségéből, embereknek a hitéből és a lelkesedéséből, akkor azonnal még nem tudja, hogy mi ennek az egésznek a szíve. Ezt sokszor tapasztalom és látom emberek életén, akik valamilyen módon ide kapcsolódnak. És elindulnak, illetve már előtte is egy úton járnak, de az életüknek ez is egy időszaka, az útjuknak ez is egy szakasza. És azt kell mondanunk, hogy amikor valaki rendszeresen hallgatja az Isten igéjét, rendszeresen ott van egy gyülekezet közösségében, akkor Isten felé nyílik az élete. De azt látom, hogy a legtöbb ember számára idő, amíg eljut az egész gyülekezeti élet minden tapasztalata, élménye szívéig, lényegéig vagy kulcsáig, ami nem más, mint a Jézus Krisztusban való hit. Először azt mondják az emberek, hogy milyen jó itt, vagy lelkesednek, vagy csak egyszerűen éreznek valamit és sírnak. Látják a közösséget. Van, aki kész belépni valamilyen szolgálatba és tenni ezért. De egy idő, és közben lelkesek és nyílnak Isten felé. De egyszer csak eljön az az idő, amikor egyre világosabban szembe kell nézniük azzal, hogy mindennek a szívében egyetlen egy személy van. Jézus Krisztus. És mindennek a tétje, a kulcspontja, a fordulópontja a Jézus Krisztusban való hit. Pál apostol tehát kifejti Félixnek és Druzillának, mert Félixben érdeklődés van. Azért hívogatja magához Pált, hogy meghallgassa őt a kereszténységről, kifejti nekik a Jézus Krisztusban való hitet. Ami nyilvánvaló, hogy eléjük adja a názáreti Jézus történetét. Hogy ő Isten fia, Isten, aki eljött ebbe a világba. Nyilvánvaló, hogy Pál különös hangsúllyal, miután beszél nekik az életéről, elmondja nekik Jézus halálát. Pál apostol az, aki azt írja a galatebeli gyülekezetnek, hogy úgy beszéltem nektek Krisztusról, mintha közöttetek feszítetett volna meg. És utána nyilvánvaló, hogy bizonyságot tesz arról, hogy ez a Krisztus, akit megfeszítettek a rómaiak, a ti népetek, mondhatja Félixnek, meg a tiétek, mondhatja Druzillának, ez a Krisztus feltámadt, és ő találkozott vele a damaszkuszi úton. És feltételezem, hogy Félix ezt érdeklődve hallgatja, mert Félix egy olyan ember, akiben, ahogy mondtam, keresés van, vágy van Isten iránt. Talán valamit érez, hogy több Isten, kell valami többnek lenni, mint a szerencse, amely felemelte őt. Félix tehát hallgatja, egészen addig, ameddig Pál rá nem tér a Jézus Krisztusban való hit másik oldalára. Tudnék, a Jézus Krisztusban való hit egyik oldala, hogy kicsoda Jézus Krisztus és mi történt vele, ez Jézus Krisztus története. De ha már benne való hitről van szó, annak a másik oldala az ő saját élete. És ezért, amikor igazságról és önmegtartóztatásról, meg jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix aztán megijedt. Igazságról beszél Félixnek, a vérszomjas és kegyetlen uralkodónak, aki feltehetőleg nem a legbecsületesebb módon és a legigazságosabb módon került ennyire magasra, mint felszabadított rabszolga. Távol áll tőle az igazság. Igazságról beszél annak a Félixnek, akiről kiderül itt, hogy bár tudja, hogy Pál ártatlan, 2 évig nem engedi szabadon, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Ugyanolyan politikai húzás, mint amit Pilátus tett, aki kedvébe akarván járni az akkori vezetőknek, és el akarta kerülni a nagyobb bajt, bár ártatlanak nyilvánította Jézust, mégis a halálra adta. Félix ugyanezt mondjuk reál politikát alkalmazza. Kedvébe akar járni a zsidóknak, nem engedi szabadon Pált, meg is védi Pált, nem adja a kezükbe, hogy megöljék, de nem is engedi szabadon. 2 évig ott tartja, néha meghallgatja a Krisztus Jézusban való hitről. Csak hát ebbe benne van az igazság, meg másodszor az önmegtartóztatás. Pál önmegtartóztatásról beszél annak a Félixnek, aki a történetírók szerint egy mágus közreműködésével csábította el Druzillát előző férjétől, és szerezte meg magának 3. feleségül. Pál önmegtartóztatásról beszél annak a Félixnek, akinek sok van a birtokában, nyilvánvaló, de aki minden gazdagság ellenére, mégis itt kiderül, megvesztegetéseket fogad el. És ezt várja Páltól is. 2 évig a börtönbe tartom, befolyásos ember, művelt, hathatós, majd, ha lefizet, akkor elengedem. És végül Pál eljövendő ítéletről beszél, mindezen és más bűnök miatt, amely csak egyetlen egy módon kerülhető el Félix számára, vagy mindannyiunk számára, ha ő megalázza magát. Az életen csúcsán lévő sikeres ember bűnbánatot tart a fogoly Pál szavai nyomán, megtér hamis útjairól, és elfogadja a názáreti Jézust urának és megváltójának. Pál a Krisztus Jézusban való hitről beszél, de ez nem csak Jézus története, ez a mi életünk is. Igazság, önmegtartóztatás, eljövendő ítélet. És mi történik ebben a 2 évben Félixszel? Miért távolodik el az, aki egyszer közel volt az evangéliumhoz? Mert Félix ezt halván megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok rá, ismét hivatlak. Félix megrémült, és megtalálta az egérutat, kitért. Kifogást talált, és elmenekült. és nyilvánvaló nem Páltól menekült el, mint ahogy nem Páltól a fogolytól ijedt meg, hanem a názáreti Jézustól, Isten fiától. Mert a názáreti Jézusban való hit az nem egy filozófia valahol máshol. Az nem valami, amiről csak úgy elbeszélgethetünk következmények nélkül, hanem ez a hit az, ami itt és most bennünket is szembesít, az igazsággal. Hol áll az életünk az igazság kérdésében? Az önmegtartóztatással. Mi mindenre vágyunk, mi mindent szerzünk meg, mi mindent akarunk elérni, ami nem Isten szerint való. Az eljövendő ítélet, hogy egyszer Isten előtt állunk meg, aki szerető Istenünk. De amikor oda kerül az ember Jézus színe elé, akkor ez vagy levesz róla dolgokat, hiába valónak nyilvánít dolgokat, és Istenhez fordítja a szívünket, vagy pedig megrémít, összeszorítja a szívünket. El akarunk menekülni. Miért? Azért, mert nem akarunk megváltozni. Mit sem ér az a kereszténységnek nevezett vallásgyakorlás, most így mondom, amiben nem változik az életünk. És a legnehezebb változnunk. Mert ragaszkodunk a meglévő dolgainkhoz, akkor is ragaszkodunk hozzá, ha Isten lelke azt megítéli. Ragaszkodunk dolgokhoz, szokásokhoz, bűnökhöz, és nem akarunk változni. A másik, ami nehéz Félix számára, hogy valaki innentől beleszól az életébe. A szerencsés, a felszabadított, a sikeres Félix nem akar a megfeszített és feltámadott Krisztus tulajdona lenni. És mégis, Isten lelke arra hív bennünket, hogyha felismerjük magunkat, hogy egy úton járunk, amely úton közel kerültünk Jézushoz, az ő vonzás körébe, amely úton elkezdett ő közelebb vonzani bennünket magához, és tudjuk, hogy elindultunk felé. Aztán ezen az úton talán elkezdtük azt megélni, hogy valamiért elkezdtünk távolodni. Talán nem is értettük meg, hogy miért, de egyre kevésbé vonzott. Egyre kevésbé akartuk az ő igéjét hallgatni. Akkor itt megláthatjuk, hogy talán a kulcspont éppen a Jézus Krisztusban való hit. Hogy egy idő után, sok lelkesedés, sok öröm, sok jó tapasztalat után elkezdtünk szembesülni azzal, hogy a Jézusban való hit az nem csak önfelett lelkesedés, nem csak jó közösség, nem csak testvérek, nem csak áldások, hanem szembesülés önmagunkkal. Szembesülés az igazság fényében, a hamisságunkkal, a hazugságainkkal, a tisztástalanságunkkal, a becstelenségeinkkel. Szembesülés az önmegtartóztatás fényében, a kordába nem tartott vágyainkkal, a szenvedélyeinkkel, azokkal a dolgokkal, amelyekbe oda tesszük az életünket, pedig semmit nem adnak. És mindezek mélyén és mindezeken túl szembesülés Istennel magával, akit kikerülni nem tudunk, aki előtt egyszer megállunk. Persze ez az evangélium oldaláról soha nem ijeszgetés. A Heidelbergi K.T. azt mondja, hogy felemelt fővel várjuk az égből Jézust, aki visszajön. Miért? Mert az lesz a mi bíránk, aki előtte értünk, elhordozta a büntetést a kereszten. De persze csak akkor tudjuk ezt a Jézust így várni, hogyha mi valóban megbékültünk vele az ő keresztjénél. Igazság, önmegtartóztatás és eljövendő ítélet fényében. Két boldog ember áll előttünk, mind a kettő boldog valahogyan. Melyikkel azonosulunk? Félix a sikeres, szerencsés, hatalmas, aki életének egy különös pontján megijed és elmenekül a názáreti Jézus elől, és akinek két évvel később összeomlik sokak által csodált karrierje és élete. vagy Pál, a fogoly, a megvetett, aki mégis Isten és emberek előtt tiszta lelkiismerettel áll, félelem nélkül vállalja a bilincseket, és hirdeti Jézust minden körülmények között. Boldog az az ember, aki békességben van az Úr Jézus Krisztussal, és tiszta szívvel él előtte. Amen. Imádkozzunk. Urunk, sokan vannak, akik üstökösként jőve közel kerültek hozzád, sütkéreztek fényedben, aztán tovább mentek egy másik úton, és elhalványultak, alig látszanak, eltűntek. Urunk, vannak közöttünk, akik most tudják és érzik, hogy ők is túljutottak azon a ponton, ahol a leginkább láthatóak, közel lévőek, ott voltak világosságodban, és már szágódanak, mennek el. És te most mégis evel a mai igével utánuk nyúltál, megszólítottad őket, rámutattál arra, hogy az érzések mögött, hogy talán már nem olyan élő, izgalmas a te közelséged és az Isten néped, mint volt, valójában az ő saját életük, kemény szívük van. Azt mondtad a lekcióban, azt olvastuk, hogy ma, ha te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket, így könyörgünk. Hogy ebben megláttuk, hogy a benned, az Úr Jézus Krisztusban való hit nem tudott teljessé lenni számunkra, ahol megláttuk, hogy bár Jézus történetét elfogadtuk és elhittük, de a saját magunk életét nem tudtuk ennek a fényébe állítani, és ezért megrémültünk. Ezeken a pontokon most hív vissza, adj bűnbánatot, nyisd meg a szívünket, hogy valóban egyszer és mindenkorra életünknek egy mélyebb rétegében, szintjén is a tiéd legyünk. Kérünk, hogy szent lelkeddel ezt munkáld bennünk, hiszen megvizsgáltál minket az igazság és az önmegtartóztatás kérdéseiben, és valahol mindannyian hiával találtattunk te előtted. Bocsáss meg, változtass meg formáját, és újíts meg bennünket, kérünk. Így jövünk, Urunk, eléd, és így imádkozunk. Imádkozunk gyülekezetünkért, és különösen az előttünk álló inkubátorért. Imádkozunk amerikai testvéreinkért, az ő útjukért Magyarországra. Imádkozunk a közös szolgálatért, adj békességet, egységet. Imádkozunk lelkednek erejéért, világosságáért és vezetéséért, hogy előre nem látható helyzetekben tőled való döntéseket hozzunk. Imádkozunk azért, hogy a gyülekezet minél inkább megtalálja a helyét, kivigye a részét ebből. Imádkozunk mindazokért, akik készek segíteni, szolgálni, bármilyen módon is. És imádkozunk azért, hogy elérjen olyan fiatalokat a te evangéliumod, akik nem ismernek téged ezen a lakótelepen vagy a környéken. Félixre gondolva imádkozunk a vezetőkért is, nem csak egyházi, hanem politikai vezetőkért ebben az országban és szerte a világban, akik talán mélyről jöttek és magasra emelkedtek, akik talán maguk is foglyai egy rabszolga természetnek. Kérünk téged, Urunk, adj olyan vezetőket ebben a világban, akik olyan döntéseket hoznak és úgy vezetnek, amely a szegényeknek, az összetörteknek, a kívülrekedteknek az érdekeit figyelembe veszi, adj sokkal több együttérzést. Adj olyan embereket, akik felismerik, hogy nem a pénz a legnagyobb hatalom, és akik nem imádják a pénzt, a tőkét minden erejükkel. Ebben a világban kérünk, hogy áld meg a te népedet, a te egyházadat, hogy valóban a te eljövendő uralmadnak jelévé, előízévé legyen minden gyülekezeti közösség, amelyben a te néped jelen van. És végül kérünk, hallgass meg a csendben, szívünkben elmondott imádságainkat. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.